Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja fölül az írás tudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragot tart testvérével. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták, hamisan ne esküdj, tartsd meg az Úrnak tett esküd. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem, ami ennél több, az a gonosztól való. Ezek az evangélium igéi. Abban az időben Jézus így szólt az övéihez, amikor a hegyi beszédnek a gondolat soráról van szó, mert hiszen itt a hegyi beszédből kaptunk részleteket, akkor azért tudhatjuk azt, hogy itt nem kizárólag a tanítványoknak hangzik el mindez, hiszen ha fölüditek Máté evangéliumát, akkor ott azt halljátok éppen előzményképpen, hogy egy nagy tömeg vette őt körül, és kétségkívül Jézus fölmegy a hegyre, és ott beszél, de amikor véget ér a beszéd, akkor megint arról van szó, hogy a sokaság követi őt. Tehát itt azért nem csak arról van szó, hogy a 12-nek mondja ezt el, hanem nagyon sokaknak mondja el. Ezt miért akartam idehozni bevezetésképpen? Azért, mert a hegyi beszédben, ahogyan hallottuk ezeket a kitételeket, azt mondja Jézus, ha csak a bölcsességetek igaz voltatok, nem múlja fölül az írástudókét és farizeusokét, nem mehettek be a mennyek az Isten országába. Vagyis amikor arról van szó, hogy itt Jézus nagyon sokaknak beszél, de közben így szól, hogy a régieknek ez mondatot, én meg ezt mondom nektek, állandóan olyan benyomásunk lehet, hogy már a régieknek se volt könnyű, az ószövetségi törvényt se volt könnyű megtartani, most akkor Jézus jön, és a hegyi beszédben még hát rátesz egy lapáttal, mondjuk így. Hát akkor ezt már hogy leszünk erre képesek? És ezért tartom fontosnak azt mondani, hogy itt nem egyszerűen csak egy kiválasztott szűk rétegre szabva mondja Jézus, hogy talán nektek megy, vagy valami elit társaságnak ez talán sikerülhet, hanem hogy ez mindannyiunkra vonatkozik, mindannyiunk számára lehetőség és realitás. Tehát így érdemes hallgatni a szavait, de akkor ez azt is jelenti, hogy itt nem valami mennyiségi felülmúlása történik meg az ószövetségi törvénynek, és mindannak, amit az írástudó és a farizeus helyesen vagy jól csinál, ha éppen azt úgy csinálja. Hát itt akkor nem egy mennyiségi kérdésről van szó. És vagyis ez alatt mit értek? Nem még több törvény. Nem egyszerűen csak új jogszabályok. Nem egyszerűen csak még 29 plusz szabály, meg hagyomány, meg előírás, amit még úgy hozzáteszünk az eddigiekhez. Tehát ez a felülmúlás milyen jellegű? És hogy még inkább, hogy a saját valóságunkba próbáljam belehelyezni Jézusnak a szavát, hogy milyen gyakran tapasztaljuk azt a sajtóban, a világhálón, különböző fórumokon keresztül, hogy amikor valamiképpen az egyház, mint téma előjön, és kérdeznek bennünk egyház tagjait, ez lehet a klérus, lehet a civilek, hogy valahogy mindig meglenne ez a szemléletmód, hogy bennünket úgy kérdeznek, hogy mondjuk meg, hogy mi helyes, mi a törvény, mi a szabály, mi az előírás. Szóval, minthogyha mindig valamiféle írástudót és farizeust kérdeznének, amikor a keresztény embert kérdezik. Vagy amikor előjönnek az egyházzal kapcsolatos nagy és fontos témák, amiket tényleg érdemes megbeszélni, akkor, mintha nekünk más dolgunk se lenne, mint hogy úgy hirtelen egy írástudót és farizeust ide rángatunk, és akkor mondja meg, hogy hogy van a szabály, a törvény és a többi. Mit jelent ez, hogy ha csak nem mújjátok fölül az írástudók és farizeusok igazságát, bennentek be Isten országába, akkor ez azt jelenti, hogy az a szemléletmód, amiről Jézus itt újból és újból beszél a különböző témák kapcsán, a szemléletmód fölülmúlja a jogi szemléletmódot. Nem jogi szemléletmóddal közelít Jézus ezekhez a témákhoz, például a házasság témájához, vagy az eskü témájához, vagy az ölés és önvédelem témájához, az igazságosság témájához, nem jogi szemléletmód. Van és lehet jogi következménye, de az hegyi beszéd szemléletmódja nem jogi szemléletmód. A hegyi beszéd szemléletmódja még csak nem is morális szemléletmód. A szónak most szoros értelmében, mi helyes, mi helytelen. Az igaz ember mit csinál, az igaz ember mit nem csinál. Nem is filozófiai vagy bölcseleti szemléletmód, hogy mi az igazság és mi nem az igazság. Nem is teológiai szemléletmód, vagyis hogy minél jobban megértjük az írásokat, akkor annál pontosabb és precízebb válaszokat tudunk majd adni. De most erről egy élményemet azért hagyd meséljem el, hogy több alkalommal tudtam a Szentföldre elmenni, többek között Jeruzsálem, ott van a Siratófal, tudjátok a Siratófal, a nagy templomnak a megmaradt része, tehát nyilván hatalmas becsben tartják, de hogy odamész a Siratófalhoz, és vele szembe állsz, akkor bal kézre ott van egy könyvtár, egy teljesen nyitott könyvtár, tehát aki bemegy a Siratófal elé, és csak megy tovább-tovább, még ajtó sincs, ott bemehetsz, és ott van rengeteg könyv. És hát persze elkezdtem leveszegetni ezeket a könyveket, csak az élmény miatt, hogy hát mi van itt. És megtaláltam például a Tórának egy kötetét, Mózes könyvei, és ott például abban a könyvben azt lehetett látni, hogy a két oldal, az egyik oldalon egy pici szöveg Mózes valamelyik könyvéből, és mellette öt kommentár. Hogy ez a rabbi így értelmezte, az a rabbi így értelmezte, ez a hagyomány így értelmezte, a középkori hagyomány így értelmezte, és egy modern hagyomány így értelmezi ugyanazt a szöveget. Szóval ne becsüljük le az írástudókat, és persze a farizeusokat se, azért az nagy tudomány volt. És mégis Jézus, amikor a hegyi beszédet elmondja, ez nem egy teológiai szemléletmód. És akkor az zárás, hogy még csak nem is valami bölcseleti szemlélet, hanem bölcsesség, valami praktikus tudás, hogy gyerekek, akkor így csináljuk, vagy mi akkor így éljünk. Hanem mi, és akkor erről szólna a beszéd. Próbálom csak úgy röviden mondani, de miután itt is több téma volt, arra gondoltam, hogy most egyszer megcsinálhatnánk azt, hogy nem ehhez a három témához szeretnék egy-egy gondolatot fűzni. Végignéztem az egész hegyi beszédet, hiszen 2000 évvel ezelőtt ugyanez történt, fölment a nép. Ott voltak a tanítványok, és Jézus úgy egybe elmondott egy nagy beszédet. Akkor nézzük meg az összes fontos témát, és próbáljuk meg valahogy szinte tényleg mindenhol csak egy-két gondolat, rövid megjegyzés alapján azt megnézni, hogy mit jelent az, hogy fölülmúlni az írástudók és farizeusok igazságát. Mi is az a szemléletmód, ahogyan Jézus beszél, és ami az Isten országának a szemléletmódja. Tehát ezt így is mondhatnám, hogy ha mi az Isten országát szeretnénk magunkban fölépíteni, akkor mi ez a szemléletmód, ahogyan Jézus beszél? Na, gyerünk! Első, a haragtartás. Aki haragot tart embertársával. Nem ragozgatom ezeket, csak megnevezem a témát. Jézusnak mi a szemléletmódja? Így mondhatnám, hogy hát a haragtartás, hogy itt érzésről van szó. Szóval mit kezdek az érzéseimmel? Vagyis mi a szemléletmód? Mai nyelven így mondanám, hogy aki beszeretne jutni az Isten országába, némi érzelmi intelligenciára lesz szüksége. az érzelmi önnevelésnek és önművelésnek a dolgait el lesz szüksége sajátítania, hogy el tudjunk igazodni nem a törvényben, meg a jogszabályokban, a saját érzéseink és érzelmeink között, hogy mit kezdenek velünk az érzések és érzelmek, és mi mit kezdünk a saját érzéseinkkel és érzelmeinkkel, hogy abból milyen cselekvés fakad, és hogy csak fakad cselekvés, és ennél hosszabban nem akarom kifejteni. Tehát Jézus szemléletmódja akkor az az, hogy ne csak a Szentírást nézegesd, de a saját érzéseidben tájékozódjál, de nagyon alaposan. Oké. Második, aki bűnös vágyjal asszonyra néz. Nehogy félreértsük, nem a vágy önmagában bűnös, hanem akkor a második szemléletmód mi, hogy a keresztény ember, aki az Isten országát magában érvényre akarja juttatni, tájékozódjék a saját vágyainak a természetében. Hogy vannak a vágyaink között fölszínes vágyak, és vannak mély vágyak, és vannak a legmélyebb vágyaink. Hogy kétségkívül vannak vágyak, amelyek Isten szándéka szerint valók, vannak, amelyek nem. Tehát akkor a keresztény ember az a valaki, aki egyre inkább tud tájékozódni a saját vágyainak a természetében, és akkor például fölismerjük azt, hogy amikor Isten azt mondja, hogy beteljesedésre vagy számva, az örök életre, hogy az nem azt jelenti, hogy minden vágyunk fog beteljesedni, az életünk fog beteljesedni. És bizonyos vágyaink sosem fognak beteljesedni, és a másik, most az Isten országa szempontjából, aki jól tájékozódik a vágyai között, ő maga lesz az, aki azt mondja, hogy nem is akarom, hogy ez a vágyam beteljesedjen. De tudom, hogy ez van, de le tudok róla mondani, hogy ez beteljesedjen. Harmadik. A harmadik az eskü. Hát ne így esküdjetek, ne úgy esküdjetek. Na itt egy pici magyarázat. Miért mondja ezt Jézus? Ugyanis a farizeus és az írástudó, mert jól ismeri a törvényt, nem egyszer úgy esküdtek, hogy ők tudták, hogy az a farizeusi gondolkozásmód szerint érvénytelen eskü. De ahogy ő az esküt elmondta, a partnerét, akivel kapcsolatban esetleg valamilyen üzleti viszonyban volt, be tudta ezzel csapni, mert a partnere úgy vette, hogy az én partnerem esküt tett valamire, tehát akkor ez komoly, és ez be fogja tartani. A korabeli írástudó pedig tudta azt, hogy neki ezt az esküt nem kell betartania, mert úgy csinálta, hogy az őt nem kötelezi. Erre utalít Jézus. És ezért akkor mi ez a szemléletmód, ahogy Jézus elmondja a hegyi beszédet, hogy nagyon is műveljük ki magunkat azzal kapcsolatosan, hogy mik a szándékaink, hogy ismerjük fel a saját lelkünk szándékait, és itt akkor már az is benne van, hogy sokszor milyen elképesztően erős, tudattalan folyamatok játszódnak le bennünk, és sokszor helyettünk hoznak döntéseket. És akkor ide lehetne hozni egy egész világot. Jó szándék, jó hiszeműség, jó akarat, jobbító törekvés. Hát akkor ez egy egész világ. Erről is akkor szó van. Következő. Először békülj ki embertársaddal, utána hagyd ott az oltárra az adományodat. Mi a szemléletmód? Hogy ne válasszuk külön az Isten kapcsolatot az embertársainkhoz fűződő kapcsolattól. Aki hívő, annak szoros és egyértelmű következménye van arra nézve, hogy hogyan bánhat és hogyan nem bánhat egy embertársával. És akkor, hogy is mondja a Szentíró, hogy nyilván Jézus szava, hogyha miközben jössz a szentmisére, nem ezt mondta Jézus. De, na, hogy amikor jössz, fölajánd az áldozatodat, és eszedbe jut, hogy valakinek jogos panasza van ellened, akkor azt először tisztázd vele. Ez milyen szemléletmód? A korabeli ember mire volt büszke, hogy ő emlékezik Isten nagy tetteire, hogy Isten hogy vezette a választott népet, és emlékezik Isten ígéreteire. Mi az, ami magától is szokott menni? Nagyon szoktunk emlékezni arra, hogy ki hogyan bántott meg minket. Hát ezt nem nagyon kell tudatosítani magunkkal, mert ezt rögtön tudjuk fújni, hogy ki, hogyan, piszok módon. És Jézusnak mi a szemlélete? Hogy jusson eszedbe, hogy te hogy bántál rosszul egy másik emberrel. Sose felejtsd el. De nem az önvád miatt, nem az önmagunk bántalmazása miatt, hanem egyszerűen csak tudatosítsd magadba, hogy te képes vagy erre, és így csináltad. Vagyis így is mondhatnám, tanulj minden egyes hibádból. Amikor eszedbe jut, hogy az hogy volt, azt már akkor soha többet úgy ne rontsd el. Mert azt már tudod, hogy ez úgy nem volt jó. Megyek tovább. Következő téma az így szólt, hogy a feleség elbocsájtása. Most mikor lehet elbocsátani, mikor nem lehet, mikor házasságtől. Mi Jézusnak a szemléletmódja, hogy ugye tudod, hogy az emberi kapcsolatok örökérvényűek. Nagyon egyszerűen szólva, onnan is megközelíthetjük a témát, milyen sok férj és feleség, most akkor lehet válni, nem lehet, az hogy van egyház jogilag, és akkor kihez kell menni, és akkor mi alapján mondják ki, hogy így. Például tudhatjuk azt, hogy elköltözünk egymástól, már nem élünk együtt, de vannak gyerekek, akkor amíg világ a világ, mi szülőtársak maradunk. Azt mondhatjuk azt, hogy én már nem tekintem magamat a te házastársadnak, vagy én szerintem már csak jogilag van ez így, de ide bent érzelmileg már nem így van. De hát például azt, hogy szülőtársak vagyunk, az akkor kikezdhetetlenül így van. Akárhogy is mondtuk mi azt, hogy mi már nem akarunk úgy élni, mint férfeleség vagy férfinő. Tehát mi az hegyi beszéd szemléletmódja? Hogy a kapcsolataink megföllebbezhetetlenül örökérvényűek. Megyek tovább. Következő, hogy amikor Jézus erről beszél, ha kérnek tőled, adj. Ha kényszerítenek, menj vele. Ha követelnek tőled, hát add meg neki. Tehát ez egész furcsaság ez, hogy kérnek, ha elveszik tőled, de ne kérd vissza, hagyd nála. Ez mi az? Milyen szemléletmód? Hogy őrizd meg az autonómiát, tudatát. Kényszerítenek, és követelik, és elveszik. A legtöbb ember belehull abba, hogy az élet átgyalogol rajtam, és nincs mit tenni, mert mások így és így cselekedtek, és Jézus pedig azt mondja, hogy ez egy ilyen nagyvonalú szóval, hogy az lehet, hogy kényszerítettek, lehet, hogy elvették tőled, a szabadságodat ez nem érinti. Tehát ragaszkodj annak a realitásához, de belső szabadsággal rendelkezel, akkor is, ha elvették, és akkor is, ha kényszerítettek. Azt nem tudják elvenni. Következő, az ellenség szeretett témája. Ugye, milyen természet magunkat megvédjük, és az agyműködésünkben is úgy van, erről már beszéltünk sokat, hogy az agyunk hajlamos így működni, hogy barát és ellenség, olyan, mint én, és nem olyan, mint én, és ha olyan, mint én, akkor együttérzők vagyunk, ha nem olyan, mint én, akkor pedig sokszor még az empátia sem működik. Mi Jézusnak a szemléletmódja? Hogy a különbözőségek és feszültségek mögött is ismerjük föl, hogy az ember társi voltunkban összetartozunk egymással. Hát, hogy kikezdhetetlenül összetartozunk, miért? Mert egy a mi mennyei atyánk, és ezért mi egymásnak kikerülhetetlenül embertársai vagyunk, akkor is, ha nézeteltéréseink vannak. Emlékeztek 2 héttel ezelőtt? Az nem, az 6 héttel ezelőtt volt. Na, nekem tűnik úgy, hogy ez milyen gyönyörű, amit megegyeztek most a világvallások vezetői. A vallási különbözőségek nem adnak okot a békétlenségre. Ez az egyik leggyönyörűbb mondat, amit az utóbbi hetekben, hónapokban magamba viszek. A vallási különbözőségek nem indokolják az egymással szembeni békétlenséget. Megyek tovább, a következő, megbocsájtás. A megbocsájtás, van olyan, hogy jogos bosszú, az lenne a jogos, hogy bosszút állok. A jog is ismeri azt, hogy arányosan történik ez vagy az, mert te ezt vagy azt csináltad, és akkor jogosan és arányosan és az összes többi. Jézusnak mi a szemléletmódja, hogy az ember sohasem csak tettes vagy áldozat, és a másik ember is sohasem csak tettes vagy áldozat. Hogy mindig az életutunk során azt mondhatjuk, hogy egyszerre voltunk tettesek és áldozatok. Néha tettesek voltunk, és néha áldozatok. És ezért mi mindannyian emberek tettesek is vagyunk és áldozatok, és ez akármilyen furcsán is hangozhat, összeköt bennünket. Kétségkívül a mértékben és az arányokban van különbség, de azért az emberi természet okán mégiscsak ez valamiféle egységet hoz létre köztünk. A következő az imádság. Hogy hát a mi atyánk, ugye a hegyi beszédnek része, így imádkozol. Mi a lényeg? Azt mondja, nem az az érdekes, hogy mit imádkoztok, még csak az se, hogy hogyan, hanem az, hogy kapcsolatban legyetek Istennel. Hogy ez a hegyi beszéd szemléletmódja. Most akkor így mondjam, vagy úgy mondjam, ez helyes, vagy azt, ezt kérhetem, vagy nem kérhetem. Mások meg olyan kedvesen azt mondják, nem egyszer hallom ezt, hogy hát Ferén, nem imádkoztam ezért, nem most ezzel zavarjam Istent. Hát nem biztos olyan elfoglalt, meg hát másnak sokkal nagyobb hát nehézségei vannak. Hát a keresztényem ez szemlélet, hogy a Isten országa, nem azt, hogy ezt imádkozzam, vagy azt, hogy így, vagy úgy, vagy ennyit, vagy annyit, vagy amannyit, vagy most hogy szólítsam meg, hanem hogy kapcsolatban legyek, és kapcsolatban maradjak. És ez mit is jelent? Hogy az imádságunk szemléletmódja nem az, hogy Istent hogyan tudjuk befolyásolni. Főképp nem az, hogy Istent hogyan tudjuk manipulálni, vagy valamire rávenni. Az imádság belső lényege, hogy kapcsolatot tartok Istennel, és ez a kapcsolattartás túlmutat a saját szükségleteimen, a szükségeimen, akár a saját szenvedésemen is. Lépek tovább. A következő nagy téma a hegyi beszédben a böjtölés. Hogy így böjtölünk, úgy böjtölünk, hogy böjtöljünk. Mi a szemléletmód? Hogy a böjtölés az egy valódi adás legyen. Vagyis ne úgy böjtöljünk, hogy az van bennünk, hogy ezzel valamit kiérdemlünk, vagy hogy mások ezért majd hogy tekintenek ránk, és hogy ismernek el bennünket, vagy a böjtöléssel mi az, amit megfizettünk, vagy esetleg mi az, amit akkor jogosan kérünk majd Istentől. Szóval nem teljesítmény, hanem a böjtölés lényege, hogy önzetlenül adunk. Ez a böjtölés lényege. És az, hogy fölismerem, hogy rászorulok Istenre. Saját értékek, érdekek felülmúlásáról van szó. Következő kincset fölfedezése. Hol van a kincset, hol van a szíved, ugye ez a téma. Vagyis, hogy fedezzük föl a nem anyagi természetű kincseinket. És az alapján szervezzük az életet. Na, itt megállok egy szösszenetre. Szépen, hát nap volt még, és itt sétáltam, egy óvodás gyerek egy dömperrel, műanyag dömper, éppen dolgozott. Apukája, anyukája is ott volt, de a gyerek önfeledten dolgozott, és valahogy én ott elsétáltam, én nem tudom, miért a gyerek hogy gyorsan odaszaladt, és hogy mutatta nekem a dömpert. Hát persze elkezdtünk beszélgetni, én elismertem ennek a dömpernek a nagyszerűségét, és az ő munkájának a hasznosságát. És akkor így kialakult egy beszélgetés köztünk, hogy melyik lapát mire való, és az összes többi, és a szülők csak úgy néztek, hogy ezek itt mit csinálnak. Szóval jól elbeszélgettünk a dömperről, és akkor végül az apuka megunta, és azt mondja, hideg van, most már menjünk. És csak a kisfiú fogta a dömpert, és én is már mentem el, és egyszer csak a kisfiú odaszaladt hozzám, azt mondja, köszönöm. Hát én nem adtam neki semmit. Hát mi beszélgettünk. Hát semmilyen tárgyszerű dolgot nem adtam neki. És miután megköszönte, mit is, utána azt mondja, remélem még találkozunk. Na, hát ez jutott eszembe arról, hogy nem anyagi természetű kincseink. Tehát akkor Jézus szemlélet mondja valami ilyesmi, hogy mi van a dömperen túl. Következő, ne ítélkezzetek. Ugye szálka, gerenda, képzet. Mi az Isten országának a szemléletmódja? Hogy folyamatos önreflexióra szorulunk, hogy a magunk szemébe meglássuk a gerendát, meg a szálkát. Folyamatos önreflexió, folyamatos önismeret, folyamatos önművelés és folyamatos önnevelés. Azt is mondhatnám, hogy a keresztény ember számára az önismeret nem szabadon választott gyakorlat. Ma meg akarod mondani, hogy a szálka meg gerenda hogy van a szemedben, akkor az önismereti kérdés. És ennek a szemléletmódja. Következő a kérő ima. Mibe szoktunk elveszni, mit kérjek, hogy kérjek, és főképpen Isten megadja el vagy nem, és ha nem adja meg, miért nem adja meg, hogy jót kértem tőle, ezt nem értem, és az összes többi. Mi a hegyi beszéd szemléletmódja? Lehet, hogy megadom, lehet, hogy nem, bízzál benne. Ez a hegyi beszédnek a szemléletmódja, hogy tudsz-e bennem bízni akkor is, ha valamit nem adok meg. Hogy akkor is az Istened maradok-e, ha valamit nem adok meg. Következő, és már csak 2-3 gondolat van, a gondviselés témája. A gondviselés témájánál pedig, most akkor féljünk, vagy ne féljünk, ez hogy lesz a jövő, és kiszámíthatatlan, és Isten szerete, és az összes többi. És mi a hegyi beszéd szemléletmódja, hogy érdemes önátadásban lennünk Istennel. Mert amikor Isten azt mondja, hogy én a gondodat viselem, nem azt mondja, hogy nem fogsz megbetegedni. Nem azt mondja, hogy nem fogsz meghalni, hanem hogy engem sosem fogsz elveszíteni, és én nem hagyom, hogy te elvesszél. Ez az ígéret, és akkor ez a szemléletmód. Utolsó előtti, hogy amikor Jézus szinte összegzi a hegyi beszédet, hogy tegyük meg azt, amit akarunk, hogy mások tegyenek meg velünk. Akkor ennek mi a szemléletmódja, hogy nem ott van a súlypont, hogy más valaki megtette vagy nem, hanem hogy én megteszem-e vagy nem. És ez hogyan valósulhat meg? Kétség kívül úgy, hogy mi velünk is hogy van. Néha erre van szükségünk, néha meg arra. Tehát ha én úgy akarok bánni a másikkal, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak, az akkor valami nagyon nagy személyességet fog igényelni tőlem, sok együttérzést, nagyon sok gondolkozást a másikról, nagyon mély megértését a másik életének, helyzetének, életútjának, hogy megpróbáljam azt adni neki, amire valóban szüksége van. Mert én sem törvények alapján szeretnék megkapni ezt vagy azt, hanem az esne jól, ha azt kapnám meg az élet realitásában, amire éppen akkor valóban szükségem van. Azt meg csak akkor kapom meg, ha te befekteted az időt és energiát arra, hogy megérts engem. Sőt, hogy együttérző legyél velem, hogy megértsd a helyzetet, amiben vagyok, és megértsd azokat a történéseket, amik kívül és belül lejátszódnak. Mikor Jézus ezt mondja, hogy adjátok meg másoknak azt, amit vártok, hogy ti is kapjátok, ez jogszabályokkal, törvényekkel, előírásokkal teljesíthetetlen. Csak személyességben valósítható meg. És akkor az utolsó gondolat pedig így szól, hogy sokan vannak, akik rám hivatkoznak, és majd lehet, hogy azt fogom nekik mondani, hogy hiába hivatkoztatok rám, nem ismerlek benneteket. Mondhattátok, hogy Isten nevében, mondhattátok, hogy én keresztény vagyok, nem ismerlek benneteket. Mégpedig azért, mert nem a hegyi beszédnek és Isten országának a szemlélet módjával voltatok keresztények. Tehát nem ismerlek benneteket. Elég megrendítő, de akkor mi a szemléletmód? Hogy az ószövetségi ember miben volt, mi Isten akarata, mi Isten törvénye. A hegyi beszéd ennél sokkal finomabb. Isten akarata és törvénye mögött mi Isten szemléletmódja, mi Isten szándéka, és hogy van Isten szeretete. Ezért, ha mi csak ezt a kérdést tesszük föl, hogy mi Isten törvénye, akár mi Isten akarata, még be se kopogtunk Isten országába. És a hegyi beszéd, ez már a záró néhány mondat, hogy a hegyi beszédben milyen gyönyörű, ahogy Jézus ezt mondja, és talán ezzel foglalnám össze, ahogy Jézus azt mondja, tudjátok, keressétek először Isten országát, és az összes többit utána megkapjátok. Ha most egy mondatba össze kéne sűrítenem a hegyi beszéd szemléletmódját, akkor az ez. Mert különben el fogunk veszni abból, hogy mi a törvény, a szabály, a rend, a helyes, az igaz, és a... Keressük először Isten országát egyesével, személyenként, csoportonként, egyházközségenként, egyházanként. Az a dolgunk, hogy először Isten országát keressük. Ne is a személyes javunkat, még csak ne is az egyházaink javát. Nem a személyes javunkat, nem a közösségeink javát, nem az egyház javát. Keressük először Isten országát, és az összes többit Isten el fogja rendezni.